téged, világra
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Olyan jó Úr Jézus, hogy már elmondhattunk kéréseinket, sokféle kérésünket, gondolatunkat ezen az éneken keresztül is, de most külön is hadd ismételjük meg, hogy Te mutasd meg nekünk, ami neked kedves, és hogy hogyan vágyunk Téged. Kérünk téged, hogy áld meg a mi elcsendesedésünket, légy itt közöttünk a középen, és engedd, hogy a te igéd személyesen szólíthasson meg mindannyiunkat. Köszönjük, hogy a te igéd az élet kenyere. Te tudod, mennyire szükségünk van erre a mennyei eledelre. Áld meg bennünket, hogy a te igédből valóban életkenyerét nyerhessük el ezen az estén is. Köszönjük, hogy itt várhatunk téged. Amen. Sorozatunk mai alkalmának alapigéjét Lukács evangéliumában találjuk, a 21. fejezet 25. versétől a 28. a következő képen. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Amen. Örüljetek, az Úr közel! Hallottuk tegnap ennek az adventi kis sorozatnak az összefoglaló címét, és a hozzátartozó ige tegnap az volt, hogy a kérdésre adott válaszként, hogy miért örüljünk, az volt az ige, mert királyod érkezik hozzád. Zakariás proféciája alapján. Ma is egy kérdés a mai alkalmunknak az egyik címe, hogyan várjuk? Hiszen azt hallottuk tegnap, hogy érkezik a király, és az érkezőt fogadni kell. Hogyan várjuk? Adnék egy rövid választ rá először, aztán Isten igéjéből majd megpróbáljuk megérteni a választ erre a kérdésre is. Hogyan várjuk? Hát készen. Legyetek készen. Találkozunk Isten igéjében ezzel a felszólítással is. Igen, ez már egy utasítás, vagy egy parancs. Tegnap mondtuk, hogy az, hogy örüljetek az Úrban, ez igazából nem parancs, nem lehet megparancsolni az örömöt, hanem a lehetőséget hirdette ki nekünk, hogy eljött az öröm ideje, lehet örülni az Úrban. De ahhoz, hogy őt úgy fogadjuk, ahogy az méltó, hogy örömünk legyen az Úrban, ahhoz el kell készülni. Legyetek készen. Tegnap azt értettük meg Isten igéjéből, hogy az ember igazi királya csak Isten lehet. Emlékszünk rá Izrael népe történetéből, mit jelentett, amikor más királyt kívántak maguknak. Amikor az volt a fontos, hogy ők is úgy éljenek, ahogy a többiek. Körbenéztek, és szerettek volna úgy élni, amiként azt a többiek is teszik. Aztán jöttek a sorozatos fogságok, nyomorúságok az ő életükben, és a nép szenvedett, és a népet sanyargatták a maguk választotta királyok. És közben Isten szíve is biztos, hogy fájt, népe nyomorúsága láttán. Mert Isten az ő népét magának alkotta. Sőt, Isten az embert a maga számára teremtette, hogy legyen vele közösségben. Hogy olvassuk a Biblia legelején ezt? Isten teremtette az embert az ő képmására. Adott neki a saját lelkéből. Ez azt jelenti, nem az, hogy hasonló hozzá is lerajzolhatjuk, vagy kiábrázolhatjuk emberként az Istent, hanem hogy a saját lelkéből ajándékozta meg az embert, vonta bele abba a közösségbe, amelyik az Istennel való közössége volt ott a teremtéskor, a paradicsomban az embernek. Ezt veszítette el a bűn miatt, Ugye ez volt az az ősbűn, amiről tegnap is beszéltünk, amit aztán Izrael népe megismételt a saját életében, amikor azt mondta, hogy ne Isten legyen az ő királya, az ő vezére, az ő ura, hanem, mint a többi népnek, legyenek nekik is ugyanúgy királyaik. És Isten megengedte nekik, hogy kipróbálják, mit jelent az életükben az. És jött a rengeteg szomorúság, nyomorúság, tragédia, minden volt a nép életében, csak igazán öröm nem. Mert Isten nélkül az emberi élet tragédia, és ez azóta is ismétlődik valamennyi ember életében. Ha csak jókor, fiatalon, vagy talán gyermekkorban el nem indulhat az Úr útján valaki, el nem dönti magában, hogy én mégis az Urat választom. Hogy nem úgy tesz, mint Izrael népe, hogy figyelmeztetés ellenére sem az Úrnál maradtak, mégis lehet ma is őt választani. Akkor is lehetett volna őt választani, és lehet ma is őt választani, és az ő királyságában élni. De az ember a bűneset óta annyira gyarló ember, hogy leginkább a maga feje után megy, és úgy gondolja, hogy az a legjobb, ha úgy teszem, ahogy én akarom. Láttuk a nép életében, hova vezetett az, amit ők akartak. És Isten, látva ennek a népnek a nyomorúságát, meg meghalva a kiáltásaikat, a sóhajtozásaikat, odafigyelt a népre, és ő hűséges maradt. És tegnap azért olvastuk Zakariástól a proféciát, hogy felszólítja Isten népét, örülj nagyon, Sionnak leánya, újjong, Jeruzsálem leánya, jön néked a te királyod. Isten mégsem feledkezik el arról, hogy ennek a népnek az igazi királyra van szüksége. Különben olyan, mint a nyáj pásztor nélkül. És hangzik a messiási profétia sok más profétán keresztül is, amikor Isten az ő hűtlen népének ígéri az igazi szabadítót, az igazi királyt, az igazi megváltót. Mert Isten elhatározta magát, hogy mégis megmenti az ő népét, mégis megmenti az embert. Olyan jó volna első örömüzenetként ma ezt hallani, Isten elhatározta, ő is döntött. Bár a nép ellene döntött, bár az első emberpár ellene döntött, Isten újra csak az ember mellett döntött. Csak hogy ennek most már nagy ára volt. Mikor először megteremtette az embert, és úgy döntött, hogy ember teremt, akkor nem volt ennek ára. Legyen, és megteremtette, és megajándékozta a lelkével. Most miután az ember eladta magát az ellenségnek, most már Istennek magának kellett árat fizetni arra, hogy visszavegye magának az embert. De Isten elhatározta, hogy megteszi. Miért? Csak egy válasz vár rá, mert szereti az embert. Elhatározta, hogy megmenti, és ezért odaadja az ő egyszülött fiát, és elkezdte a megváltás művét karácsonykor, amikor Jézus testet öltött, és a földre jött, és benne Isten jött el a földre, aztán folytatta és befejeződött, elvégeztetett a megváltás műve nagypénteken a kereszthalálban és húsvétkor a feltámadásban, és hogy teljes legyen a mű, a megváltás, az ember megváltása, már csak egy valami van hátra, és az pedig az, hogy akiért mindez történt, az ember hitben mindezt el is fogadja. Mert hiába való az egész megváltás, ha el nem fogadjuk hitben. Nem döbbenetes, hogy újra csak kockázata van Isten cselekvésének. Hiába valóvá tehetjük azzal, ha hitben el nem fogadjuk az egyszülött fiút, Jézus Krisztust, hogy személyesen érettem halt meg, engem váltott ki a halálból, a kárhozatból, hogy éljek örökké az ő dicsőségében. Mert Jézus visszajön még egyszer erre a földre, akkor már nem egy szenvedésteljes küldetés vár rá, hanem méltóképpen az uralma megvalósítására, dicsőségesen. És ebbe a dicsőségbe belevonja az övéit. Ha én az övé vagyok, engem is. Ha a testvérek az övéi, mindannyiunk. Ott leszünk vele az ő uralmában, az ő dicsőségében. De ahhoz itt el kell kezdődni ennek az uralomnak a mi életünkben. Uralomváltásnak kell történni. Megtörtént a mi életünkben az uralomváltás. Mert amikor megszülettünk, a mi urunk az a fogvatartó, az a gonosz fogvatartó, aki elrabolta az ember szívét Istentől. Utódaiként mi ugyanúgy ilyen állapotba születtünk meg, hogy a gonosz, ami urunk, a szívünk nem az úré, az egy igaz királyé, hanem éppen az ő ellenségéjé. Talán ismerjük a saját életünkből, harcainkból. Tenni akarjuk a jót, és nem tudjuk tenni. Ismerte ezt már Pál apostol is, panaszkodott is miatta. Talán mi is, már kisgyermekként is, hogy igyekeztünk mi a jóra. Hát aztán később meg még inkább, amikor a gyermekeinket neveltük, mennyi jót akartunk, vagy akarunk velük tenni, nekik adni, és mégsem érjük el a célt. Mert az ember urává ott a bűneseknél a sátán lett. És ő pedig éppen azért uralkodik az emberen, hogy mindent tönkre tegyen és hogy elpusztítsa. Ezért kellett Jézus Krisztusnak jönni és kiváltani ebből az uralomból. Ha elfogadjuk a helyettes halálát, feltámadását, átadjuk neki az szívünket, az életünket, az ő királyságára, az ő uralmára, akkor az övéiként részesedhetünk az ő dicsőségében is. Ezt kérdezi ma először tőlünk Isten, vajon megtörtént-e az uralomváltás a mi életünkben? Mert ha nem adtam át a szívemet az ő uralmára, akkor hiába ülök Isten tiszteleteket végig, hiába igyekszem jókat cselekedni, nem vagyok az övé, mert nem adtam oda magamat, hogy az övé legyek. Nem kéne enélkül tovább menni, mert Isten mai felolvasott igéje nagyon komolyan figyelmeztetett bennünket valamire, hogy amikor az emberfia eljön, akkor kétféle embert fog itt a földön találni. Lesznek, akik látva a jeleket, az emberfia érkezésének a jeleit, azt olvastuk a Lukács evangéliumában, hogy kétségbe esnek a népek tanácstalanságukba. Megrendülnek a félelemtől, megdermednek, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek, és meglátják ők is az emberfiát eljönni. Mindenki meglátja az emberfiát eljönni. És az egyik azt fogja mondani, hogy ó, hegyet borítsatok, mert ő jön, talán ismerjük ezt az éneket, mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön, vannak, akik ezt éneklik majd, gyerekkorban tanulhattam még, lesznek, akik azt fogják kívánni és mondani, hogy ó, hegyet borítsatok, mert ő jön. És nekik rettenetet fog jelenteni, mert ítélet alatt van az ő életük, mert nem nyertek kegyelmet Jézus Krisztusban. Ennek az uralomváltásnak ezért kell megtörténni, hogy ne abba az embercsoportba tartozzunk, akinek dermedten kell válni és megrémülni az emberfia eljövetelétől, hanem oda tartozhassunk, akikre nézve az igaz, hogy most örülhetsz már, mert jön az ember fia, érkezik a te királyod, most már itt van a te királyod. Az ő fogadására készülünk mi, emberek a mi földi életünkben. Készülünk rá? Legyetek készen, hangzik az ige. Nem régen beszélgettem valahol asszonyokkal, és tettem fel ezt a kérdést, hogy készen vagytok? És úgy meglepődött az egyik asszony, azt mondta, hogy hát én elfogadtam az Úr Jézus, de ezt ne kérdezz tőlem, hogy én készen vagyok-e. Szembenézni azzal, hogy készen vagyok-e, bátorság kell hozzá. De nem szabad nem szembenézni vele. Nagyon veszélyes dolog nem szembenézni vele, mert nem tudjátok az órát, mondja az Úr Jézus éppen ezelőtt a felszólítás előtt. Nem tudjátok, mikor jön el, legyetek készen. Hogyan kell őt várni? Hangzik a mai kérdés. Készen. Felkészülve kell őt várni. Legyetek készen. Ma délután elmentem valakit meglátogatni, és előtte odaszóltam, hogy elmehetek-e hozzá. Jaj, hát éppen nagy sütésben vagyok, de azért köszönöm, hogy ide szóltál. Én tudom, mit jelent egy házi asszonynak, amikor szalad a konyha, és akkor éppen egy vendég váratlanul betoppan. Nem számít rá, nincs készen a fogadására. Mit jelent a keresztény ember számára készen lenni? Egy olyan állapotot, amelyikben szüntelenül készen van. Miután valaki döntött, hogy a királyságot az Úrtól elfogadja, és átadja az életét az ő uralma alá, onnantól kezdve egyetlen dolga van, hogy mindig készen legyen az ő várására és az ő fogadására. És hogy néz ki egy ember, aki készen van? Engedjék meg a testvérek, hogy szemléltetésül hadd mondjak el egy példát, ami eszembe jutott, megint csak egy gyermek példát, de most az én saját gyermekkoromból, egy gyerekkori karácsonyi élményem, amikor még kicsik voltunk, és hát karácsony napja volt, vártuk az angyalkát, hozzánk az angyalka járt. És édesanyánk megfüröztött bennünket, átöltöztetett bennünket, aztán odaültetett szép sorjába az ágyra, hogy most aztán legyetek csendbe, és figyeljetek, mikor csenget az angyalka. És hát elég sokáig kellett azt az angyalkát várnunk akkor. Valami baj történt, nem sikerült minden úgy, ahogy a rendje, módja szerint kellett volna, hogy menjen. Elég sokáig kellett várni. De mi vártunk. Nem tudom, hogy elaludt-e valamelyikünk közben, elbóbiskolt-e, de hogy nagyon vártunk és nagyon füleltünk, még ha az álmossággal küzdködtünk, akkor is, hogy meghalljuk a csengőt, a jelet. Én azt gondolom, hogy a leghalkabb csengő hangot is meghallottuk volna, annyira arra voltunk beállítva, hogy figyeljük, hogy várjuk, hogy mikor érkezik meg az angyalka. Ez a kis példa nekem azt szemlélteti te az én életemben, hogy Isten ilyen várakozó, ilyen feszülten ráfigyelő állapotba szeretné, ha lenne a mi szívünk és életünk. Minden dolgunk közepette. Tehetjük mi az egyik dolgainkat közbe, de a szívünk mélyén mindig ott legyen ez a várakozás. Jön az én királyom, és én elsősorban az ő fogadására készülök, minden más csak úgy mellesleg történik tulajdonképpen az életemben. Ugye, hogy mennyire nem így van az életünkben, hanem éppen a fordított sorrend, hogy este fáradtan az ágyba zuhanva eszünkbe jut, hogy egész nap nem is gondoltunk az Úrra. Vagy már rég elfelejtettem, mit olvastam reggel, az útmutató igéjében, mert lehet, hogy elolvastam, de napközben minden kiverte belőlem, mert nem voltam egy készenléti állapotban, nem voltam arra beállítva, hogy őt figyeljem, hogy ő rá várjak, hogy ez dobogjon állandóan a szívembe, hogy ez töltsön be. Hogyan lehet méltóképpen készen lenni? hogyan lehet az ember olyan belső állapotban, hogy tulajdonképpen eljuthasson egyáltalán odáig, hogy vágyakozzon erre a készen létre. Én azt gondoltam, amikor erre az alkalomra készültem, hogy nem tud az ember magától elkészülni. Ahogy akkor gyermekként mi sem magunktól készültünk el, hanem elkészített bennünket az édesanyánk. Felkészített rá, hogy alkalmasak legyünk. És egyáltalán az egész családi légkörben ott volt az, hogy várakozunk valamire. Várunk valakit. Rajtuk múlott, hogy bennünket készítettek. És amikor készültem, úgy eszembe jutott, hogy milyen nagy dolog, ha egy édesanyja tudja, vagy egy szülőpár tudja a családot megfelelőképpen ilyen dolgokon, ilyen egyszerű, hétköznapi, családi eseményeken keresztül is tanítani azokra a dolgokra, amikre majd szüksége lesz a lelki életében. A testi élet szintere nagyon sokszor arra való, hogy begyakoroljuk a lelki élethez szükségeseket. És amikor ott megtanítottak bennünket jól várni, és valami szépre várni, és azt nagyon fontosnak tartani, és mi láttuk, hogy ők is nagyon készülnek rá, nem csak mi, nem úgy volt, hogy te várjad, gyerek, én meg teszem a magam dolgát, meg elég már nekem ebből a karácsonyi rohanásból, hanem ők is lelkesen és örömmel készültek rá. És ezzel átadták nekünk is annak a súlyát. Mennyi családból hallottam már, mennyi szülőtől hallottam már, hogy csak lennénk már túl ezen a karácsonyon, mert ez csak rohanás, és semmi öröm nincs benne, és semmi más nem jelent. Vajon hogyan készítettük mi fel a mi gyermekeinket, mondjuk egy ünnepre, egy karácsonyi ünnepre? Tudtuk-e ünnepbe öltöztetni nem csak a testüket ünnepibe, hanem a lelküket is, velük együtt várni? Bennünket is lélekben csak Isten tud felkészíteni a vele való találkozásra, és arra, hogy az ő örök dicsőségében vele éljünk. És ő, ahogy bennünket annak idején a szüleink, ugyanígy nagy buzgalommal és lelkesedéssel akar felkészíteni. Engedjük-e magunkat felkészíteni? Ő vágyik a velünk való találkozásra, jobban, mint mi. Először ő indul el felénk, hogy találkozzon velünk. Nekünk csak válaszolni kell rá. Ő választ ki bennünket. Volt egy kis kolléganőm, aki örökbe akart fogadni gyermeket, és akkor akik hát ebben tanácsolták, segítették, bevitték a kis gyermekcsoportba, és azt mondták neki, hogy ne menjen oda egyetlen gyerekhez sem, hanem várja meg, hogy melyik gyerek megy oda hozzá. Hogy várja meg az ő közeledését ennek a gyermeknek. Hogy, mert ő már készen volt rá. A kolléganő már régen eldöntötte a szívébe, hogy örökbe akar fogadni egy gyermeket. De a gyermeknek is készen kellett lenni. És nem lehetett azt mondani, hogy én téged kiragadlak, nekem te tetszel, és viszlek magammal. Hanem meg kellett várni a gyermek hozzájárulását is. Az ő készségét is. Isten készen van arra, hogy bennünket fogadjon. Hogy mi az övéi legyünk, és vele együtt éljünk az ő családjában. És várja, hogy mi is készen legyünk rá. És hogyan leszünk készen? Hogyan tartozhatunk majd abba a csoportba, amelyikkel kapcsolatban így szólt az igénk, hogy ti pedig, amikor ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket. Mit jelent ez? Hát semmiképpen sem azt, hogy húzzam ki magam, hogy én már rendben vagyok, ilyen találkozásom is volt valakivel, hiába próbáltam neki mondani, hogy kegyelemre szoruló ember, ő mindig jót cselekedett, és ő kész arra, hogy most azonnal a mennyországba jusson az ő jó cselekedetei alapján. és semmit nem tudott a megváltásról. Mindenki tudta, hogy milyen bűnös, csak ez az asszony nem tudta, hogy milyen bűnös. Mekkora tragédia lesz az a találkozás, amikor az Úrral fog szembesülni, mert nem tudta, hogy megváltásra szoruló ember. Mit jelent, hogy egyenesedjetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket? Miért nem tudja az ember a fejét felemelni? Hát mert tele van bűnteherrel. A bűn az lehúzza az embert. A bűn az arra segít bennünket, hogy minden körülöttünk való evilágira koncentráljunk, és csak fel ne emeljük a fejünket az Úrra. Az elmondott gyerekkori példán keresztül szeretném elmondani azt a három lépést, amit úgy gondolok, hogy lelkiekben is meg kell tennem. Mit tett velünk az édesanyánk? Levette rólunk a szennyes ruhát, megfüröztött és felöltöztetett a tiszta ünnepi ruhába. Mit kell az ember lelkével tenni Istennek? Ugyanezeket. Levenni a szennyes ruhát, és ehhez nekünk hozzá kell járulni, mert ha a gyermek összefogja magán és ragaszkodik hozzá, akkor baj van. Engedni kell, hogy levegye rólam a szennyes ruhát. Mit jelent az? Hogy a bűneimet letegyem az ő lábainál, az ő keresztjénél. Hogy ne ragaszkodjak az én bűnös életemhez, bűneimhez, hanem ismerjem el, hogy bizony az Isten számára utálatos és szennyes. És ezt le kell tenni. És van hova letenni a szennyest. Milyen jó, hogy van hova letenni. Jézus Krisztus keresztje tövébe. Letehetjük az életünk szennyét, a bűneinket, a nélküle való eddigi életünket, hogy minden más fontosabb volt, hogy mi uralkodtunk, és nem ő. Ezeket megvallhatjuk, oda tehetjük, levetkőzhetünk, mezítelenek lehetünk előtte lelkileg. Kitárom az egész eddigi életemet előtte, bevallom neki, hogy nélküle hogyan nyomorogtam én az egész eddigi életemben, ha még ezt meg nem tettem. És ha már egyszer megtettem, olyan komolyan és igazán, akkor nincs szükségem rá. Tudjuk, akik megtettük komolyan és igazán, hogy újra meg újra csak beszennyeződünk, és akkor újra oda szabad menni, és újra le lehet tenni a szennyest az énál, az ő keresztjénél. A bűnömet oda tehetem, látod, Uram, megint azt tettem, amit te nem látsz jónak. És akkor következik a fürdés. Meg lehet lelkileg fürödni. Hogyan lehet megfürödni lelkileg? Hát nem véletlenül folyt Jézus Krisztus vére a kereszten. Az ő vérének érdeméért bűnbocsánatot nyerünk. Az Atya megbocsát nekünk, mert Jézusot eleget tett az én vétkemért. Meghalt az én bűnöm helyett. Az én ítéletemet, az én büntetésemet rajta végrehajtotta. És ezért Isten nekem megbocsát. Mekkora örömhír, mekkora kegyelem. Ugye nem olyan örömhír, amire majd el fogunk kezdeni talán hangos szóval dobogni a padon, ahogy sokszor teszik örömükbe az emberek bizonyos alkalmakon, helyeken, hanem az ember szíve mélyén ott valami olyan békesség és öröm születik meg, amit csak akkor ismer meg az ember, mikor először hallja igazán, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. És nincs, tényleg nincs. Tényleg az egész múltamat megbocsátotta? Tényleg. Ha én így hittel elfogadom az ő váltságát, és akkor ott vagyok megfüröztve, és akkor már csak föl kell öltözni. Öltözzétek föl az új embert. A neki tetsző életet mondja Pál apostol a Kolosséi levélben, majd el lehetne a részleteit, ahogy ott felsorolja, hogy hogy néz ki az Isten szerint való új ember. Egyet emelek csak ki belőle, amit a végén tesz hozzá, hogy mindezek felé öltsétek föl a szeretetet. Na akkor már majd lehet szeretni. Mennyit kínlódik az ember a szeretettel? Akkor már fel tudjuk öltözni, ha mindent levetettünk, Arra nem lehet ráöltözni az isteni szeretetet, a bűnre, a szennyre. De ha levetettük előtte, akkor felöltözhetjük a szeretetet, az Istentől való szeretetet, és mi is szeretni tudunk másokat. És akkor méltóképpen felöltözöttek leszünk. Ünnepi öltözet lesz rajtunk, mert olyan öltözet lesz rajtunk, amit Istenünk, az Úr készített el nekünk. Amikor egy édesanyja úgy gondosan kikészíti a vasárnapi ruhát, ha van még ilyen, a régi életben volt ilyen, hogy egy édesanyja gondosan kikészítette a vasárnapi ruhát, de még én magam is átélhettem ezt akár családban, akár a szeretett otthonban, a gyermekek között, amikor az Erzsike nénink gondosan kikészítette a gyerekeknek a vasárnapi ruhát, annak egy külön ünnepi hangulata van. Vannak-e az életünkben ilyen testi gyakorlatok, és van-e ilyen lelki gyakorlat, hogy ünnepibe öltöztetem a lelkemet, hagyom, hogy megtisztítson, hagyom, hogy átöltöztessen, és aztán készen legyek az ő fogadására. Hogyan várjuk őt? Nem azt jelenti ez, hogy milyen ruhát vegyünk fel, nem elsősorban azt jelenti, hogy a testünkön milyen ruhát hordjunk, feketét, vagy farmert, hanem elsősorban azt jelenti, hogy a lelkünket öltöztessük át olyanba, ami neki tetszik. Volt egy testvérünk, aki nagyon komolyan, fiatalként megtérve hazament, lány volt, hazament, odaállt a ruhás szekrénye elé, kinyitotta az ajtaját, és azt mondta, hogy Uram, melyik az, ami neked nem tetszik? És akkor én azt kidobom onnan. Ennyire akarta Isten akaratát és tetszését keresni mindenben. Aki megtisztítja a maga életét Jézus vérében, átadja neki az uralmat, és megkérdezi, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen, az az ember boldog, örömmel várhatja az Urat, a visszajövetelét is. És valahol ez lesz az a készenléti állapot az ő lelkének, hogy készen van arra, hogy az Úr érte visszajöjjön. Akár az ő földi királysága megvalósítására, akár arra, hogy hazavigyen bennünket, az utolsó óránk elkövetkezzen ezen a földi életben. Csak legyünk készen az ő jövetelére. Várjuk-e? És hogyan várjuk? Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket. Mit jelent ez? A bűntől megtisztítva emeljük fel a fejünket Jézus Krisztusra. Nézz Jézusra! Eszembe jutott még a pusztabeli részkígyó, amikor Mózes népe a pusztában vándorolva kígyók közé kerül, és azok halálra marják őket. És akkor póznára tett részkígyó a gyógyír, aki felnéz rá, akit megmart a kígyó, és felnéz rá, annak az élete megmenekülhet. És ez a felemelt részkígyó Jézus Krisztusnak az erőképe. Aki Jézus Krisztusra, a kereszten felemeltre felnéz, az ő bűnei közepette is, az életet nyer. Nem kell benne maradni a bűneinkben, készületlenül és rettegve várni őt, mert már tudjuk, hogy el fog jönni, hanem békesség lehet úrá a szívünkben, hiszen hallottuk tegnap erről a királyról, hogy ő békét hirdet a népnek, hogy ő nem harci paripán érkezett, hanem Szamáron, hozva a békét, békekövetként, nem akármilyen békét, hanem az Isten és ember közötti békesség helyreállítását. Aki így átöltözik, aki leveti a régit, megtisztul Jézus Krisztus vérében, és felölti az új embert, az az ember lesz készen olyan állapotban, hogy várakozhat az ő urára. És a várakozási idő mivel fog telni? Hát, hogy megy és mondja a testvéreinek, örüljetek, a királyotok érkezik, ha már van királyuk. Akiknek pedig nincs, azoknak ezt fogja hirdetni. Van valaki, aki békét hozott. Nem kell neked ilyen békétlenségben élni. Keresd a királyt, ő vár téged, és segítünk neki, hogy megtalálja az utat ehhez a királyhoz. A hétnek, a második adventi hétnek volt ez az igéje, amit ma felolvastam alapigénként ebből a Lukács evangéliumabeli szakaszból. Egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok. Az első adventi vasárnap örömhíre ugye az volt, hogy királyod érkezik hozzád. Királyod érkezik hozzád, fogadd őt méltóképpen. Mi lesz az a méltó fogadás? Úgy felegyenesedve, hogy méltó öltözetben Jézus Krisztusra irányult szemmel és szívvel várom őt. Így egyenesedjünk fel, ne húzzon le bennünket a bűnünk terhe, a gonosz uralmának a nyomorúsága, ne nyomorítson tovább. Ő felszabadít bennünket, hisz azt olvastuk róla, hogy ő a szabadító. Felszabadít bennünket arra, hogy bátran és örömmel várhassuk és készülhessünk az ő elérkezésére. Így áldja meg Isten számunkra még ezt a hátralévő néhány napot, karácsonyig is. Imádkozzunk. Áldunk téged azért, hogy elmondja a te igét, hogy hogyan kell téged várni. Köszönjük, hogy azért lehet Bibliánk, és azért irattad le, mennyei édesatyánk, a te szavaidat az ember számára, hogy ne kelljen tudatlanságban rettegnie és félnie, hanem a te igédben mindaz, amire nekünk szükségünk van, megtalálható. Köszönjük, hogy ezen keresztül naponta újra és újra készülhetünk eléd. Segíts nekünk úgy venni naponta kezünkbe a te igédet, hogy az valóban átöltöztethessen minket, és elkészülhessünk a veled való találkozásra. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy megőriztél bennünket ezen a napon is, és köszönjük, hogy a te igéd mellett csendesedhettünk el. Kérünk, áld meg az esténk hátralévő részét, áld meg az éjszakánkat, és áld meg bennünket szeretteink között is. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te nevedben együtt még így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Záró énekünk ezen az estén is a 140-es lesz. Várj ember szíve készen. Hát most különös hangsúlyjal hallgattuk, hogy mit jelent ez a készen.
Várj ember szíve készen.
Thank you.
Istennek azért, ahogy együtt lehetünk az ige világosságában. Holnap estére is hívunk, várunk mindenkit, meg még többeket. Most pedig Isten békessége, amely minden értelme felül halad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk.